Testvéreim, az imént felolvasott szentírási részletekkel tanít most minket a mi anyánk, az Anya Szent Egyház. És úgy engedelmesen elfogadjuk, hogy éppen ezeket a részeket kellett olvasni, és próbáljuk megtalálni bennük az összefüggést. Testvérek, a gyűlölet beláthatatlan misztérium. Túl az emberi szabadságon a kárhozatba vezet. A szeretet még nagyobb misztérium, mert túl az emberen igazába a boldog Szent Háromság életébe vezet. Na most mit kell ma megtanulnunk? Az első. Ennek a két világnak semmi köze egymáshoz. Az amo et odio, pogány mondás, hogy szeretek és gyűlölök. Nem, a szeretet soha nem változhat gyűlöletté. Ha azzá változott, akkor csak azt mutatta ki magáról, hogy előbb se volt szeretet, hanem egy hazug szeretet volt. Vagy bűnös szeretet volt. Testvérek, egy áldozatos szülő, aki mindent megtett a gyermekéért, mit tud megtenni egy szülő a gyermekéért? Éjt-nappal át feláldozva, talán karrierjéről is remondva, de milyen boldogan, szinte elveszti az ő életét, és ez a gyerek egy nap hátat fordít neki. Elmúlnak a hónapok, és nem hívja fel telefonon. Tudja, hogy itt járt a városba karácsonykor, és nem jött belátogatni. Na most, hogyha ez a szülő gyűlölni kezdi az ő gyermekét, akkor amit előtte tett, az se volt szeretet. Akkor az valami birtoklási vágy volt. Meg akarta venni a gyermekét magának. Akármennyire fáj, ez így van. A szeretet nem változhat soha gyűlöletté. Más dolog az, hogy van, ami szeretetnek látszik, de nem az. Valaki házasságban él és szeretőt tart. Az Isten ige fölnyitja a szemét, és szakítania kell, mert az nem volt szeretet. Az gyűlölet volt az ő saját felesége vagy férje ellen. Gyűlölet az Isten ellen. Testvérek, nagyon kemény lecke a szeretetnek a leckéje, de az első az, hogy ami átváltozott gyűlöletté, az sohasem volt szeretet. Másodszor, úgysem lehet semmi köze a szeretetnek a gyűlölethez, hogy egy azon színben mind a kettő belefér, de mások a tárgyai, hogy így mondjam. Tehát, egyeseket szeret, másokat gyűlöl. Persze az meg van engedve, sőt az a normális, hogy a körülöttünk lévő emberekkel törődjünk. Tehát a családunkkal, a rendi testvéreinkkel, az ide a templomba járó hívekkel, ne az emberiséggel. De ha valaki egy távoli földrészről ide jön, és szükséget szenved, akkor őt is fogom majd szeretni, vagyis segítek neki. Olyan a szívünk, mint egy tölcsér, oda legbelül nem férhet be az emberiség, de bárki oda léphet, amikor rászorul arra, hogy jót tegyek vele. Testvérek, még Szent Pál is elmond egy mondatot, amit nem szoktunk idézni. Tegyünk jót mindenkivel, különösen és elsősorban hit testvéreinkkel. Tehát van egyfajta rend a szeretetben. A szeretet az nem rendetlen. Ez nem azt jelenti, hogy a távol levőket gyűlölöm, hanem azt jelenti, hogy az emberiséget nem szeretem, hanem az embereket. De testvérek, nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy azért egy szívben nem lehet egyszerre jelen az, hogy egyeseket gyűlölök, másokat szeretek. Mert akkor ez a szeretet sem igazán szeretet. Az olyan hazaszeretet, amely gyűlöli a szomszéd népeket, az nem a hazáját szereti, az politikát csinál. Az olyan párt szeretet, hogy az én politikai pártomat, ha lenne, nekem nincsen, hogy azt szeretem, de gyűlöli a többit, az ott is karrierista. Itt programok ütköznek össze. Lehetetlen az, hogy egy emberi szívnek a fele, a szívnek a fele szeret, a szívnek a másik fele gyűlöl. Harmadszor azt is meg kell tanulnunk, hogyan kell azokkal viselkedni, akik minket gyűlölnek. Tehát most nem arról van szó, hogy a mi szívünk meg lenne osztva, vagy hogy egyszerre váltakozza a szeretet, átmenne gyűlöletbe, vagy egyeseket gyűlölünk, másokat szeretünk, hanem mi van akkor, hogyha minket ér a gyűlölet, a rossz indulat? Igen. Nekünk nem szabad visszagyűlölni senkit sem, mert abban a pillanatban a mi szívünk megosztott szív lesz. Tehát velünk lesz baj. Mindegy, hogy ő gyűlöl minket, az az ő baja. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor erre nagyon oda kellene figyelni, mert a mi Urunk Jézus arám nyelven beszélt. Sémi gondolkodása van. És nagyon szépen beszélt. És ők szerették a korabeli zsidó a gondolatritmust, a párhuzamot. Tehát elmond valamit. Utána azt még egyszer elmondja, de más szavakkal. És ezzel persze egy kicsikét magyarázza is. Figyeljetek csak ide. Szeressétek ellenségeiteket, most ugyanezt elmondja. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Most az ellenséget úgy nevezi, hogy akik gyűlölnek minket. A szeretetnek pedig mi lesz a másik neve? Tegyetek jót. Tehát az nincs megparancsolva, hogy aki neked gonoszságot tett, hogy te örülj a jelenlétének, hogy a szíved kitáguljon, hogy boldog legyél, hogy láthatod. Ezt Krisztus nem parancsolja meg. Ez abszurdum. Krisztus nem abszurdumot parancsol meg. Nem lehetetlen parancsol. Mit jelent ebben az összefüggésben? A szeretet nem jelent semmiféle érzelmet, hanem azt, hogy jót kell vele tenni. Ez az első lépés. Nem teszek neki rosszat a rosszért. És erre milyen szép példát ad a mai olvasmányba Dávid király. Saul halálra üldözi Dávidot. Meg akarja ölni. És most az alvó Saul királyhoz belopakodik Dávid. Kísérti is az egyik szolgája, hogy öld meg. Kezedbe adta az Isten. Milyen szép dolog ez, hogy az ellenségemet a kezembe adta az Isten, és most nekem hogy kell cselekedni, ahogyan az Isten cselekedne. Nem megölni, hanem megmenteni. Az, aki téged gyűlöl, azt az Isten a te kezedbe tette. És te vagy érte a felelős. Dávid ószövetségi ember. Talán nem megy oda el, hogy jót tesz, de rosszat nem viszonozza. Elveszi mellőle a lándzsáját, és átkiált neki. Kezembe adott ma az Isten, és én nem a halálodat akarom, hanem az életedet. Nem veszed észre, hogy néha egymásnak az Istene vagyunk? Tehát amikor azt mondjuk, hogy olyan rossz hangulat van a családban, gyűlölet van, akkor ne az Istent vállaljuk, vádoljuk, mert Isten az ő képére teremtett minket. Isten általunk szeretne belépni oda, ahol vagyunk. Dávid király persze azért jót is tett, mert az is jó, hogy nagyon finoman, nem fönségi tudattal, Sault rá akarja vezetni arra, hogy bűnt követsz el. Vigyázz! Ezt a jó téteményt is meg kell tenni az ellenségeinknek. hogy azért, amit tettetek, az gonoszság volt. Isten a kezedbe adta a te ellenségedet, ha egyáltalán van ellenség, de miért beszélünk erről? Nincs nekünk ellenségünk, testvérünk. Azért, mert valaki megbántott egy szóval, hát mi ott se tartunk, hogy azokat szeressük, akik körülvesznek bennünket. Valami bajunk van, és pimaszul viselkedünk a családtagjainkkal. Mi ez? Micsoda szentségtörés? Mi köze annak a te gyerekedhez, a feleségedhez, hogy rossz hangulat van benned, vagy nem intézsz el valamit magaddal, és most fújsz a másikra? Hol vannak nekünk ellenségeink? Tehát a leckét korábbra kellett volna kezdeni, Urunk Jézus, mert még mi itt se tartunk. Mi azokat se tudjuk szeretni, aki minket szeret. De hát, ha már ezt tanítod, menjünk tovább. Akik átkoznak titeket, mondjatok áldást. Megint nem visszaátkozni, hanem azt mondani, áldjon meg téged az Isten. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Testvér, ha tudsz imádkozni azért, aki megbántott, akkor jöhetsz áldozni. Mert akkor szereted. Krisztus most kifejtette itt, hogy mi az ellenség szeretet. Sőt, minden nap imádkozni kell értük. Minden áldott nap. Mert az elhagyott, téged elhagyott a férjed, feleséged, gyereked, szörnyű dolgok vannak az életben. Ki tudja azt, hogy mit tett veled? Csak te. Csak te tudod azt, hogy micsoda bűnben van az illető, és te nem könyörülsz meg rajta. Nem imádkozol érte, hanem a saját sebeidet nyalogatod. Az ő sebe a kárhozatos seb, nem a te sebed. Dávidot, amikor menekül Absalon a fia elől, az olajfák hegyén, ahol majd egy utódja, Jézus, is szomorúan lépked, ő is szomorúan ment ki a szent városból. Szembe jött vele a Saul nemzetségéből valaki, fölkavart előtte a port, és átkozta a királyt. Azt mondja az egyik szolgája, szúrd le ezt a koszos kutyát, átkozza a királyt. Azt mondja, nem. Hát, ha az Úr szól általa, valóban talán meg is érdemlem. Ezzel a bűnbánattól vonult át az olajfák hegyén. De mi már tudjuk, hogy az olajfák hegyén más valaki is átment, aki érettünk átokká lett, hogy az átkod áldássá válasz. Ezt ünnepeljük a Szent Misébe. Azt mondja Szent Pál, hogy mi az áldásnak a gyermekei vagyunk. Mi nem átkozhatunk vissza, csak megáldhatunk, csak imádkozhatunk a másikért. Aztán egy következő lecke, hogy azért a mai ószövetségi olvasmányból megtanulhatjuk, hogy a gyűlöletnek nagyon sok oka lehet, de egyik nagyon rejtett oka a féltékenység. A féltékeny ember egyszer csak rosszul kezd látni. Az ördög föltesz neki egy rossz szemüveget, és mindent rosszul lát. Ha levenni a szemüveget, jól látna. Hát kell annál nagyobb öröm Saulnak, aki nagyjából rendbe hozta Izrael királyságát, hogy itt van egy fiatal ember, egy tehetséges, egy csodálatos ember. Milyen utódom lesz nekem? Milyen boldog vagyok, hogy így hunyhatom le a szememet, hogy a királyságot rábízhatom erre az emberre. Nem, most kapott egy szemüveget, hogy ez is király akar lenni. És félti a pozícióját. És egész a gyilkosságig megy. Rettenetes roncsolásokat végez családokba, társadalomba. Ez az ördögtől kapott szemüveg. A fölnövekvő ifjúságot, mint egy betolakodót nézik egyesek. Egy tehetséges vagy nagyobb tehetségi utódnak nem örül az elődje. Borzalmas, ami az egyházban is van. Beszélnek arról, hogy invidia sacerdotalis, papi irigység. Szörnyű, amit művelt a történelem folyamán. Egészen biológiai és fizikai szenvedéssel jár a végén, mert ugye ő így látja. Tehát amikor Saul meglátja Dávidot, roham fogja el. És amikor Dávid játszik, és zsoltárokat énekel, akkor megnyugszik a király. A múló őrültséget az imádság, a zsoltárok gyógyítja egy pillanatra. Tehetséges embernek azt is meg kell tanulnia. Nem kell nagyképűnek lenni azzal, hogy tehetséges vagy, rettenetes fájdalmakat okozol egyeseknek. Tehát még neked kell rajtuk megkönnyörülnöd. Ez az intelligencia, ez a krisztusi intelligencia hiányzik nagyon sok fiatal tehetségből. Aztán végül, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy a pogányok is képesek azokat szeretni, akik őket szeretik, akkor nem a kölcsönös szeretetet nézi le a mi Urunk, nem értékeli le a kölcsönös szeretetet, hiszen az lesz a mennyország, hanem arra utal, hogy a pogány szívében ott van a szeretet, és mellette ott van a gyűlölet is. A mi életünkben nem csak azok iránti szeretetnek kell meglenni, akik minket szeretnek, hanem hiányozni kell azok gyűlöletének, akik minket gyűlölnek. Miért? Azt mondja Krisztus, mert az Isten ilyen. Mert az Isten nem tud gyűlölni. És így lehettek ti, mondja Krisztus, a magasságbeli fiai. Mint ahogyan ő, az örökkévaló fiú, aki testé lett és emberré lett, ahogy meg is mutatta nekünk, hogy a kereszt halálig nem gyűlölte viszont azokat, akik ők keresztre feszítették, hanem imádkozott üldözőiért. Erről a hitről mondja az apostol, Szent János, hogy a hit győzelem a világ fölött. És mindez nem csupán erkölcsi követelmény, mert Ádám által, aki élőlény élet, mi biológiai életet kaptunk, Krisztustól, a második Ádámtól, aki viszont éltető lélek lett, szent lelket adó, isteni természetet adó lélek lett, őtőle viszont az isteni természetet kapjuk. Egy keresztényben megvan annak az alapja, hogy csak szeretni tudjon. Ezt az új természetet kapta a keresztségbe. Nem szabad, hogy kihajtson az ősi vad természet. A Szent Mise mi más, mint egyesülés Krisztussal az áldozáskor. Egyet kérjünk ma. Uram Jézus, foglald el egészen az én szívemet. Ne engedj ott helyet a gyűlöletnek, csak a szeretetnek. Ne engedd, hogy egyeseket gyűlöljek, másokat szeressek. Ott, hogy az ellenségeimmel is te tudjak jót tenni, és mindig imádkozzam értük. Ne engedd, hogy féltékenység lopakozzék a szívembe. Tulajdonképpen ne távozz el tőlem. Alakíts szívemet a te szent szíved szerint. Amen.